nekünk az örömhírt, és az örömhíren keresztül Krisztust kell adnunk, Istent, aki maga az irgalom, az embereknek. Mert mindenki őt keresi, akkor is, ha szidja, akkor is, ha tagadja, akkor is, hogyha keresi az igazságot, mindenki őt keresi. Mert úgy vagyunk megalkotva, hogy az ő képmásai, az ő szentélyei vagyunk, és kiolthatatlan vágy van a szívünkben a szeretet teljessége iránt, vagy a teljes szeretet iránt, az pedig csak az Isten. Kiolthatatlan vágy van a szívünkben és az elménkben az igazság után, és az maga az Isten. Kiolthatatlan vágy van a béke és a boldogság után, és az maga a Szentlélek. Mindenki ő utána vágyakozik. Ha nem jól éljük meg az Istenben való létünket és az Istennel való kapcsolatunkat, akkor máshol fogják megkeresni, és hamisítványokkal fogják etetni őket, vagy kénytelenek beérni kevesebben. Nagyon köszönöm a kezdőéneket, nem beszéltünk össze, a Magnifikátot, mert a Szentatya Máriát, a szűzanyát állítja példaként elénk az irgalmasság évében. Kétféle túlzás van egyházunkban a Mária tiszteletben. Az egyik a maximalizált Mária tisztelet, hogy minden ő körülötte forog. A másik a minimalizált Mária tisztelet, amikor mindenből kiiktatjuk, nehogy zavarja a Jézussal való kapcsolatunkat. Ezt is egységbe kellene hoznunk, és a helyes arányt megtalálni, mert egyik sem jó. Mária igenje, hogy az Úr szolgáló leánya vagyok, történjen velem a szavait szerint, az nem csak egy passzív beleegyezés, hanem egy hatalmas vágy. Mária a Magnifikátban, illetve nem a Magnifikátban, hanem az angyalnak adott válaszában azt mondja, hogy egész lényemmel vágyakozom arra, hogy beteljesedjenek az te szavaid az életemben. Ezzel a lelkülettel kellene folytatnunk az irgalmasság évét, hogy teljes lényünkkel vágyakozunk arra, hogy megtapasztaljuk, hogy mit jelent az irgalmasság boldogsága. Boldogok, akik irgalmaznak, irgalmasak, mert majd nekik is irgalmaznak. Ha Mária a példakép számunkra, akkor ezzel a vágyjal mondjunk igent a boldogmondásokra, nem csak az irgalmasság boldogmondására. És még egy kép van előttem, amely a Mária iránti szeretetemet csak növeli, ez pedig az, amikor a legbotrányosabb dolog történik, amikor az ártatlan bárányt, Jézust megkínozzák brutálisan, és keresztre szegedik, és kivégzik. És Mária nem lázad, nem követelőzik, nincs semmi hisztéria. Mária csendben van. Csendben szenved együtt Krisztussal. És ez a kép azért fontos nekem, mert az emberiség teste tele van sebekkel, szenvedésekkel. Ezen belül az egyház teste is tele van botránnyal, sebbel, szenvedéssel. a te családod is tele van sebekkel, szenvedéssel, és gyakran te magad is. Ha Mária példa számunkra, akkor a legrosszabb az, illetve a legjobb, bocsánat, ha nem példa számunkra, akkor a legrosszabbat tesszük, mindenen botránkozunk, mindenen ítélkezünk, és telekürtöljük a világot a bűnnel, a gonosz munkájával, a sebekkel, és semmi nem oldódik meg, csak nő a félelem és a fájdalom. Ezt teszi a média. Észre se vesszük, hogy mennyire hat ránk és a kapcsolatainkra. Ha Mária példa számunkra, és szeretjük a szűzanyát, akkor tegyük azt, amit ő a legkegyetlenebb dolognál tett. A legigazságtalanabb helyzetben, mert ő tudta, hogy Jézus ártatlan. És nem lázadt, hanem csendben együtt szenved Jézussal. Mi lenne, hogyha az összes keresztény vállalna ezt, hogy együtt szenved a szenvedőkkel? Anélkül, hogy utálkozva szidnánk a császárt, Poncius Pilátust, a papokat és a főpapokat. Mert állandóan erre adunk példát. Kiborulunk és szidjuk azokat, akik szerintünk bűnösök, és csak a fájdalom nő. Semmi nem oldódik meg, csak nő a fájdalom, és a sötétség, és a félelem. Mindenkiben. Mária nem félt, mert hitt és szeretett. Aki hisz és szeret, az akármilyen botrány van az egyházban, a papok között, püspökök között, vagy a hívek között, akármilyen álnokságot fedez fel az egyházközségben, vagy a közösségében, akármilyen bűnökkel buknak le a testvéreink, ha Máriát szereted, akkor csendben együtt fog szenvedni ezekkel a testvéreiddel, mert áldozatok. És ha csendben vagy, és szereted hitből fakadó szeretettel őket, akkor megsejted az útjukat, és meg fogod érteni őket, mert ők is megértésre várnak. Ők is irgalomra várnak. És tőlünk várják az irgalmat, mert állítólag az irgalmas Jézusnak vagyunk a követői. Ferenc pápa nagyon sok mindenben hozott óriási meglepetést, az első pillanattól kezdve. Azzal, ahogyan nevet választott, azzal, ahogyan megjelent azon az emlékezetes estén, ott az erkélyen, és nem a protokoll által előírt dicsértessék, hogy Jézus Krisztussal köszöntötte a több százezer zarándokot, hanem azt mondta, hogy jó estét. Nem volt rajta pár dolog, aminek elvileg rajta kellett volna lenni a pápán, mert nem vette fel. Egy olyan bíborossal állt ki az erkélyre, ezt nemrég olvastam, és nagyon tetszett, ezt akkor nem tudtam, akit az elődje, 16. Benedek pápa választott meg a papi kongregáció élére, aki elkövette azt a hibát, hogy amikor a hazájából repült Rómába, hogy elfoglalja a helyét, az újságírók kérdésére azt válaszolta, azt kérdezték tőle az újságírók, hogy elképzelhetőnek tartja-e, hogy Róma eltöri a cölibátust. És azt mondta, hogy igen. Mire odaért a gépe Rómába, már azonnal magához rendelte a pápa, és hát megbüntette. Maradt a kinevezett pozíciójában, de úgy hívják ezt, hogy mellőzték, és ez a legnagyobb büntetés, amikor valakit mellőznek. És amikor Ferenc pápa a protokollnak ellentmondva, mert a protokoll szerint Róma városának a általános helynöke, egy római egyháznagy általános helynöke és a titkár az, akivel megjelenhet ott az erkélyen az új pápa, ő pedig nem velük jelent meg, hanem azt kérte ettől a bíborostól, hogy álljon ki vele az erkélyre. Egy olyan bíborossal, akit 16. Benedek pápa megbüntetett, azért, mert ilyet mert mondani, hogy elképzelhető, hogy Róma megváltoztatja. A következő nagy döbbenet az volt, amikor a megválasztása utáni első vasárnapon, amikor több százezer ember várta, hogy az urangyala elimádkozása után mit mond az új pápa, mert ilyenkor egyfajta katekézist tartanak a pápát, akkor Ferenc pápa a következőt mondta az urangyala elimádkozása után egy perccel: ezekben a napokban egy jó teológus, egy igazán jó teológus Walter Kasper bíboros könyvét olvastam. Ez a könyv nagyon jót tett nekem. Kasper bíboros azt mondja, hogy minden megváltozik, ha azt a szót említjük, hogy irgalmasság. Ez volt az első beszéde, és most az irgalmasság évében vagyunk. 3 évvel később már az irgalmasság évét hirdette meg, amiről eddig szó sem volt, hiszen az irgalmasság nem szerepelt csak a teológiában, az isteni tulajdonságok között. De az, hogy egy egész évet szenteljünk az irgalmasságnak, aki maga az Isten is, Kasper bíboros írt erről egy könyvet, és ebben az volt a megdöbbenés, hogy az elődje és Kasper bíboros között hatalmas feszültség volt, és hát a pápa győzött a bíborossal szembe, és amikor Ferenc pápa lett, akkor azonnal megkérte Kasper bíborost, hogy akkor ebbe az irányba vigyük tovább, vagy vigye tovább a gondolatait.
Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.